My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus, Neo, you. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. For you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. And give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run. Oh, to you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Oh, to you, ooh, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all.
117 perc.
A Civil Rádió kedd délutáni műsorát a 117 perc magazint hallják. Szabó András vagyok. 2025. július 1-én lépett hatályba a helyi önazonosság védelmére szóló törvény. Az alaptörvény 15. módosítása a tulajdonjoghoz való jog, valamint a szabad mozgáshoz és a tartózkodás hely megválasztásához való alapvető jogkorlátozását teszi lehetővé, mely szerint a tartózkodási hely szabad megválasztásához való jog gyakorlása nem járhat Magyarország helyi közösségei önazonosságához való alapvető jogának sérelmével. Utcajogász véleménye szerint a törvény diszkriminatív nemzetközi egyezménye ütközik, az önazonosság fogalma pedig nem megfelelően definiált. És a telefonban itt van dr. Kerese Virág, az utcajogász társelnöke. Nagyon kemény és nagyon-nagyon nem világos sokak számára ez a törvény, úgyhogy örülnék neki, ha segítene megérteni. Uh-huh. Halló?
Halló, jó napot kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat. Igen, ez a törvény július 1-én lépett hatályba, a helyi önazonosság védelméről szól, és alapvetően erre lehetőséget az alaptörvény 15. módosítása adott, ami kimondja, hogy a tulajdonhoz való jog, valamint a szabad mozgáshoz, tartózkodási hely megválasztásához való alapvető jog korlátozása.
Igen. Itt van? Elment a hangja. Igen, csak ugye azt
rosszul hallak?
Most már tökéletes, most már jó. Ez a rosszul hallak volt a legjobb ebben a pillanatban.
Akkor megpróbálom még egyszer.
Igen.
Tehát az alaptörvény 15. módosítása tette lehetővé, hogy ez a törvény hatályba léphessen, illetve megszülethessen. Az alaptörvény ugyanis ezen módosítása kimondja, hogy a tartózkodás és a szabad megválasztásához való jog gyakorlása nem járhat azzal, hogy Magyarország helyi közösségeinek az önazonossághoz való alapvető joga sérül.
Mit kell ezzel
érteni? Mi alapvetően azt gondoljuk, hogy ez a törvény diszkriminatív, és lehetséges az is, hogy nemzetközi egyezménybe ütközik, és az önazonosság fogalma pedig nem megfelelően definiált szerintünk. Uh-huh.
Értem. Azt szeretném megkérdezni, hogy mit kell ezen az egészen érteni? Tehát azt jelenti, hogy valaki nem költözhet akárhová? Ezt jelenti? Tehát én most Pécsre akarok költözni, mert tetszik nekem a Pécs, és oda szeretnék költözni, akkor a helyiek azt mondják, hogy nem jöhetek be, mert úgy gondolják, hogy nem vagyok oda való?
A törvény kettő úgynevezett jogvédelmi eszközt engedélyez az önkormányzatoknak, amikor az önkormányzatok rendeletben hozhatnak szabályokat. Az egyik az egy úgynevezett dologi jogvédelmi eszköz, ami azt jelenti, hogy az önkormányzat elővásárlási jogot kötheti egy ingatlan eladásakor egyrészt saját magának az önkormányzatnak, másrészt pedig már korábban a településen lakóknak vagy ott ingatlannal rendelkezőknek. Illetve van egy másik oldala, a személy jogvédelmi eszközként hivatkozik rá a törvény, ez pedig azt jelenti, hogy a lakcímbejelentést kötheti bizonyos feltételekhez az önkormányzat rendeletben.
Értem, tehát akkor gyakorlatilag megtilthatja, csak nem így, hanem úgy, hogy nem kapok például nem kapok lakcímkártyát, ugye, mert...
Igen, a gyakorlatban ezt jelenti, hogy megtilthatja, hogy bár fizikailag a megköltözést nem tudja megakadályozni az önkormányzat, de a lakcímbejelentést megtilthatja, ami azzal is jár, hogy ugye a lakcímbejelentés hiányával az ott oda költözők elesnek egy csomó lehetőségtől, ezt sokkal nehezebben tudják igénybe venni például átjárvasi szolgáltatást vagy iskolát.
És ezer is ezer akadály van, hogy én vásárolhassak ott egy ingatlant, mert azt mondja akkor ezek szerint, hogy helyi önkormányzat elővásárlással rendelkezik, és a környék lakói is. És hogyha ezek nem akarják megvenni, csak akkor vehetem meg, ugye? Ezt is jelenti.
Uh-huh. Igen, ez így van. Ez ugye azt is jelenti, hogy jelentősen meghosszabbodik az az időszak, és mondjuk tapá is válik, ami egy ingatlan eladásával jár, ami egyébként is egy hosszadalmas és hosszú folyamat.
El tudnám mondani, hogy miben, hogyan nyilvánul meg ebben a diszkrimináció, mert lehet azt mondani, hogy tulajdonképpen hát ő más helyen keressen, vegyen máshol valamit, tehát bizonyos szempontból én hallok erre olyan hangokat, hogy ez nem nagy ügy, hát ez teljesen életszerű, a közösségnek joga van, meg rengeteg dolgot hallok ebbe bele, az is érdekel, hogy egy kicsit próbáljuk érvelni azt, hogy hol van ebben igazából sérelem.
A diszkriminációval kapcsolatos problémát mi abban látjuk, és ezt az eddig meghozott önkormányzati rendeletek is alátámasztják. Ugye az önkormányzatok maguk határozhatják, hogy milyen feltételeket szabnak. És az eddigiek szerint ezek főleg anyagi feltételek, tehát például anyagi hozzájárulás, esetleg valamilyen végzettséghez, vagy esetleg meglévő munkaviszonyhoz kötik az eddig meghozott önkormányzati rendeletek a beköltözést ehhez a feltételhez. Uh-huh. És mi ebben egyetemen azt látjuk, hogy ez a tendencia, hogy rétegek diszkriminációt.
Ezt most nem értettem, mert kicsit torzult a hangja. Az a probléma, hogy még egyszer megismételni.
Hogy a szegényebb társadalmi rétegek diszkriminációját és sajnos helyzet bekerülését fogja eredményezni.
Uh-huh. Akkor magyarul azt lehet mondani, van a társadalomnak olyan csomó szereplője, aki sehova sem fogadható be. Így van? Tehát sehova sem fogják fogadni, mert nem lesz képes ingatlant venni, és nem kap lakcímkártyát.
Elméletben lehetséges, de a törvény úgy jött létre, hogy az önkormányzatok szabadon dönthetnek arról, hogy élnek-e ilyen védelmi eszközökkel, tehát hogy hoznak elő rendeletet és bevezetik ezeket a feltételeket.
Uh-huh. Hadd kérdezem, a törvényhozó szerint miért volt erre a törvényre szükség?
Amikor a törvény indoklása létrejött, akkor abból első körben úgy tűnhetett, hogy ez talán az agglomerációs településeknek a túlnépesedését erre adott válaszként lehetett értelmezni, azonban ez most nem jelenik már meg a törvény preambulumában sem, és igazából a rendelkezések tartalma sem utal arra, hogy a népességszámnak a korlátozása, vagy a túlnépesedésnek a korlátozása az célja lenne ennek a törvénynek.
Értem.
Nekünk definíciós problémáink is vannak, ugyanis azt gondoljuk, hogy a helyi önazonosság tartalma
maga az nem derül ki konkrétan se az alaptörvény vonatkozó szabályozásából, sem pedig a törvényből.
Uh-huh. Tehát hogy kell érteni, önazonosság az hogyan megy szembe egy oda költözni akaró valakivel? Tehát az azt jelenti, hogy én nem illek bele valamilyen, mit tudom én, ott helyi közösség világába, és ezért megpróbálnak engem kiszorítani, tehát ez ezt jelenti? Tehát joga lehet egy közösségnek arra, hogy engem kiszorítson, mert én mit tudom én, én mondjuk Fradi Zucker vagyok, és nem Újpest, szóval most hirtelen kerestem egy ilyet.
Ez számunkra is nehéz ezt az összefüggést megtalálni ebben a törvényben. Főleg azért is, mert a törvényt preambuluma hivatkozik a települések hagyományaira, szokásaira és hasonló szerinte a helyi önazonosságot alkotó fogalmakra. Közben meg ugye, mint korábban említettem, volt egy a túlnépesedéssel kapcsolatos indoklás is, és ezek között pedig a lehetséges jogvédelmi eszközök úgy tűnt, hogy nem ennek a célnak az elérésére alkalmasak egyáltalán.
Értem, tehát magyarul bizonytalan ez a fogalma, az önazonosság fogalma, és abszolút nem plasztik, igazából ugye egy törvény akkor jó, ha konkrét, és elég egyértelmű, és mindenképpen összhangban van az alap alkotmánnyal. De itt például azt is írják maguk, hogy a nemzetközi egyezményekbe ütközik a dolog. Mire gondolnak?
Itt elsősorban az emberi jogok európai egyezményére gondolunk. Ami ugye kimondja a szabad mozgáshoz és a tartózkodási egy szabad megválasztásához való alapvető jogot, amit Magyarország is ratifikált. Szerintünk ez a törvény egyértelműen ellentétes ezzel a passzusával az egyezménynek. Aha. Bár maga az egyezmény enged korlátozást ennek a jognak a tekintetében, de csak olyan esetben, amikor nemzetbiztonság, közbiztonság érdekében, vagy közönség fenntartásához, esetleg a bűnmegelőzéshez szükséges, és mi gondoljuk, hogy történik.
Még nagyon fiatal ez a törvény, és gondolom, ugye most már jogerőre emelkedett, tehát tulajdonképpen teljes értékében jelen van a jogszabályok között, ugye? Ha jól tudom.
Igen.
Akkor, de még fiatal, jelentkeztek-e már ezzel kapcsolatosan például esetek, ügyek? Mert hogy kapcsoltak-e már az önkormányzatok, jelentkeztek-e ilyen szempontból azok az anomáliák, ami ebben a történetben benne van? Nyilván fiatal még itt a tőgész történet, meg van-e és egyáltalán ezzel kapcsolatosan mozgástere még annak, aki ezzel kapcsolatosan vitatkozik? Ilyen kérdéseim is vannak.
Még nem érkeztek be megkeresések. A honlapunkon erről szóló cikkben is jeleztük, hogy várjuk azokat az ügyfeleket, akiknek valami miatt elutasítják a beköltözési kérelmét, de még nem érkezett hozzánk olyan ügyfél, akit önkormányzat elutasított ez alapján a törvény, vagy az ez alapján a törvény alapján hozott rendeletük miatt. Nyilván akkor fog kiderülni, hogy pontosan az alkalmazás mennyire lesz diszkriminatív, illetve mennyire működik a gyakorlatban. Uh-huh.
És hadd kérdezem, ezzel a jogszabály be van jegyezve, ezzel kapcsolatosan van-e valami fajta kezdeményezés alkotmánybírósághoz, mert ugye annak van egy ilyen, hogy is mondjam, fellebezési vonala egészen az Európai Bíróságig, úgyhogy van-e ezzel kapcsolatosan elindul valamilyen fajta lépéssor?
Uh-huh. Egyelőre még nincsen, mivel egy ügyfélre és egy konkrét elutasított kérelemre van szükség ahhoz, hogy ezeket a jogorvoslati utakat ki tudjuk meríteni.
Értem. Tehát akkor csak azt lehet mondani, hogy el lehet mondani a kifogásokat ezzel a törvénnyel kapcsolatosan, és azt lehessen mondani, hogy ezzel mindenképpen nem szabad, hogy így maradjon. Azt ki lehet mondani. Uh-huh. Oké. Azt kérdezem, hogy tulajdonképpen mit terveznek ezzel kapcsolatosan csinálni?
Egyelőre a mi terveink között az szerepel, hogy monitorozzuk az ezzel kapcsolatos egyrészt szakmai diskurzust, tovább figyeljük megjelenő önkormányzati rendeleteket, amiket a törvény alapján hoznak, és igyekszünk felkészülte rendelkezésre állni, hogyha egyén ügyben a segítségünkre lesz szükség.
Jó, hát köszönöm szépen, amit elmondott. Azt látom, hogy egy fiatal törvény a meglehetősen sokféle kritikát kell, hogy kibírjon, de akkor tudunk erről ezek szerint beszélni, hogyha valamilyen konkrét eset megtörténik, ugye ezt mondja maga. Ha konkrét eset megtörténik, akkor lehet ezzel kapcsolatosan tovább kilincselni, akár az Európai Bíróság felé is, ahogy gondolja. Jól mondom?
Igen, így van.
Hát akkor azt gondolom, hogy ilyen szempontból ne tartsák titokban, mi szívesen beszélgetünk erről más összefüggésekben, és megmondom őszintén, nekem elég sok gondom van ezzel a jogszabályról, és nagyon kíváncsi vagyok ezzel kapcsolatosan, hogy hogyan alakul a sorsa, és hogyan alakul ezzel kapcsolatosan ezt védő, vagy ezt is támadó szakembereknek a vitája. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, amit elmondott, és hát minden jót kívánok maguknak.
Köszönjük.
Viszont hallásra. Színház Élőrök Társasága című sorozatában Garaci László írását Vajda Milán olvassa fel.
I'm the bad guy. Duh.
Nem szeretjük a groteszket. A groteszk szeret minket. Karbantartó műhely, bármit megjavítunk, kérem kopogjon, az ajtó csengő rossz. Szüzen akarok meghalni, hogy példát mutassak a gyerekeimnek. Kovácsolni való uborka, kódszám 421. Az ember fölnevet, és egy pillanatra elfeledkezik arról a brutális szellemi és lelki nyomorról, ami körülveszi. A groteszk nevetés életstratégia, sőt, életelixír. Eszterházi Pétertől is tudjuk, hogy a helyzet általában reménytelen, de nem komoly. Mikor a helyzet komolyra fordul, az a szerelem. Vagy a forradalom. A szerelem és forradalom grotessége e módosult tudatállapotokban nem érzékelhető. Ez azonban senkit ne csábítson könnyelműségre. A groteszk alszik, frissen fog ébredni. Holnap lesztek? Miért? Mi lesz holnap? Semmi. A szokásos. Akkor leszünk.
17 perc.
A Civil Rádió kedd délutáni műsorát a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. Ma Te mit eszel? Címmel új ismeretterjesztő sorozatot indított a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, és a telefonnál itt van dr. Kocsis Tamás, a Mate egyetemi dokt adjunktusa. Jó napot kívánok!
Köszöntöm a kedves hallgatókat!
Ez a sorozat, ez mit jelent tulajdonképpen? Milyen ismeretet szeretnének terjeszteni? Mert ugye az étkezés tele van most a televíziók, a különböző internetek, mindenfajta étkezési műsorokkal, úgyhogy ez maga, ez a sorhoz kapcsolódik, vagy valami más a koncepció?
Köszönöm a bevezetőt. Ez egy nagyon pontos leírás, és hogyha megengedi, talán érdemes egy kicsit távolabbról kezdeni.
Igen?
Valahol úgy, talán én úgy kezdeném, hogy ilyen napjaink egyik folyamatosan növekvő társadalmi igénye az az egészséges életmódra történő átállás, és ugye ebben a helyes táplálkozásnak igazán kiemelkedő jelentősége van. Ez egy tény. Az is egy tény viszont, hogy a világ egyre összetettebb élelmiszer rendszerei, a klímaváltozás, az ipari feldolgozás hatásai miatt még soha nem volt tulajdonképpen ennyire fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy mit is eszünk, mi az, amit tulajdonképpen otthon a tányérra kerül. Éppen ezért a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemen, azon belül is az Élelmiszertudományi és Technológiai Intézet kollégáival úgy döntöttünk, hogy mivel a médiában, ahogy említette is, különösen az interneten rengeteg tévhit kering az egészséges táplálkozásra kapcsolatban, tulajdonképpen segíteni szeretnénk a fogyasztókat abban, hogy a megfelelő információk birtokában maguk dönthessék el, illetve hozhassanak jól megalapozott döntéseket az élelmiszerek kiválasztásánál, illetve elkészítésénél.
Ez nagyon komoly kihívás, mert nagyon meggyőzőek ám ezek a műsorok, amennyire én hallgatom őket, meg szoktam nézni. Ők szent esküvéssel mondják, hogy csak azt az adalék anyagot kell beletenni, csak így kell bánni a hússal ezzel azzal. Mennyire igaz, hogy például ezek a gyors éttermek mindenre gyógyszerek? Abszolút gyors megoldás. Egyáltalán...
Hát talán a gyorsételmi ételekkel kapcsolatban nem feltétlenül az egészség az, ami elsősorban az eszünkbe jut, de mondjuk
nagyon finom volt, köszönöm.
Tény, hogy rengeteg olyan akár számunkra tudományosnak hangzó, de nem feltétlenül ismert szavak, mint például a szuperfoodok, ugye ezek a szuper élelmiszerek, tényleg ez sok helyre lehozik, ez mindenre gyógyír tulajdonképpen. Ugye ezek a szuper ételek, ugye angolul szuperfoodok, tulajdonképpen olyan élelmiszerek, amelyek kiemelkedően magas tápanyagtartalommal rendelkeznek, ugye sok vitamint, ásványanyagot, antioxidáns, rostot tartalmaznak, ugyanakkor, és ugye ezek miatt rendkívül kedvező hatások vannak az egészségünkre. Azt azonban fontos tudnunk, hogy a superfood az nem egy hivatalos, tudományos kategória, ez tulajdonképpen egy marketing elnevezés, egy táplálkozási, trendbéli kifejezés, ami elterjedt, illetve terjed a médiában. Mondok egy példát, bizonyos értelemben az ét csokoládé is a magas antioxidáns tartalma miatt lehet egy tulajdonképpen szuperfoodnak minősül.
Aha, értem. Hát én sok varázslatot hallottam, annak idején múltkor a diónak mondták a mindenható fantasztikus hatásait, ami hát rengeteget tud a dió, de ő sem szuperfood, ugye, ha jól mondom.
Alapvetően olajos magvakat, bogyós gyümölcsöket szokás ebbe a kategóriába hívni, így van, tehát a dió azért az pont nem egy szuperfood kategória, de hát azért rengeteg, ha úgy tetszik, akkor tévhit kering a köztudatban, olyan leggyakoribb tévhitekre lehet itt gondolni, mint például, hogy a fogyás érdekében minden zsírt el kell kerülni, minden zsír káros, miközben a szervezetnek nagy szüksége van bizonyos egészséges zsírokra. Az is egy tévhit, hogy a diétás, a bio vagy a light feliratú termékek, azok automatikusan egészségesek is. De gondolhatnunk itt olyanokra is, hogy például egy méregtelenítő diétához mindenképpen megoldást jelenthetnek ezek a jelölt élelmiszerek.
Értem. Hát sok-sok ilyen tévhit lehet, és akkor ezek szerint ezeket mind meg akarják cáfolni, mert nekem nagyon tetszik, amit most elindítottunk itt ebben a beszélgetésben, mert elképesztően tájékozatlannak érzem magam mostantól kezdve ebben a dologban, és azt látom, hogy rengeteg a marketing benne. És az egyik marketing akkor ezek szerint, hogy az mind egészségesebb, ami drágább?
Hát igen, ez is egy nagyon jó kérdés. amire egyébként nem lehet egyértelműen igennel vagy nemmel válaszolni. Aha. Mondok egy példát, ha már a csokoládé itt szóba került, és hát ugye ha az egészséges táplálkozásról beszélünk, akkor pláne a csokoládé egy érdekes élelmiszer. De például itt megjegyezném azt, hogy táplálkozási szempontból egy fehér csokoládé például lehet olyan egészséges, mint egy étcsokoládé. Szóval visszatérve a kérdéshez, ugye nem feltétlenül mondanám azt, hogy egy drágább csokoládé jobb minőségű. Alapvetően a csokoládénak a fő jellemzője az ugye a kakaó tartalma. Uh-huh. A csomagoló anyagokon, ezeknek a hátoldalán mindig fel kell tüntetni a gyártónak, hogy milyen minimális kakaó tartalma rendelkezik az adott termék. Ez a tejcsokoládék esetében ez 30-40% között alakul, az étcsokoládénál 50 és akár 70 is lehet. Aha. A csokoládénak az árát viszont ugye több szempont is képes befolyásolni, ilyen például a márka, uh-huh. ez is fontos, hogy általában a brendet is meg kell fizetnünk a termék megvásárlásakor, valamint ugye a már említett kakaótartalom. Alapvetően ugye minden csokoládénak egyébként van egy standard bevett gyártás technológiája,
igen.
Az egyes gyártóknak apró különbségeik vannak így az előállításban. Uh-huh. Ilyen például lehetnünk magának a finomítás, csokoládé finomításnak az ideje, vagy például, hogy milyen gépekkel történik, ez meghatározza azt, hogy milyen lesz a csokoládé folyása, vagy a krémessége, de az nem feltétlenül törvényszerű, hogy egy drágább márka jobb technológiával dolgozik, mint mondjuk egy olcsóbb márka.
Uh-huh. Nagyon izgalmas, amiről beszélünk, és most itt a sajtóanyagból loptam ki egy újabb kérdést, megmondom őszintén, mert szerintem a végére úgyse fogunk jutni. Azt kérdezték, ez volt a felvezetés, mi történik a hússal, amikor túlsütjük? Tényleg mi történik?
Hát a húsoknak a túlsütéséről talán nem én vagyok a legmegfelelőbb, aki nyilat, tehát nem én vagyok ennek a szakértője. Ez egy nagyon konkrét, illetve kiemelt témája a 12 epizódból tartalmazó műsorunknak, amiben igen. egyébként, hát mondom, szerintem nem is szeretném egyébként itt egyből lelőni a poént, ha fogalmazhatok így. Olyan témákkal készültünk, és akkor talán esetleg erről jobban, könnyebben nyilatkoztatok, hogy az élelmiszer ellátási lánccal kapcsolatban miért érdemes mondjuk a hazait venni, import versus hazait, uh-huh. akkor mi lehet az optimális fehérje zsír szénhidrát bevitelünk. Uh-huh. Itt elsősorban gondolhatunk arra, hogy mondjuk az egyes speciális étrendekre, akár mondjuk a vegetáriánus életmódra, de gondolhatnak itt a hallgatók például a jelölésekre, hogyan értelmezzük félre akár a jelöléseket. Uh-huh. Ugye ezt például az egyes étel intolerancia, étel allergia témaköreit szeretnénk jobban kibontani, uh-huh. de például, hogy meddig érdemes trendinek lenni a táplálkozásunkban. Uh-huh. Nem csak konkrétan élelmiszerekkel, de mondjuk feldolgozással is szeretnénk tájékoztatást adni, például hogy a 21. században miben csomagolunk, erről sem esik sok szó, de például a csomagolóanyagoknak ugye előéletük és utóéletük egyaránt van, uh-huh. itt jelent mondjuk egy tartósítószermentes eltarthatóság, ez is egy nagyon új kifejezés az élelmiszeriparban.
Még ezt mondja ki, még ezt
tartósítás. Milyen mikróbákkal osztozunk a hűtőszekrény uh-huh. tartalmán, de ez is egy nagyon érdekes kérdés, hogy a hűtőben mitóval érdemes pakolnunk a mindennapokban, hogy az eltarthatóságot, elsődleges eltarthatóság, másodlagos eltarthatóságot ki tudjuk tolni időben.
Uh-huh. Na, izgalmasod, mint mond, hol lehet egy ilyen, hogy is mondjam, sorozattal találkozni? El tudnám mondani, hogy hol lehet erre kapcsolódni esetleg a hallgatóknak?
Természetesen a szeptemberben, tehát most már hamarosan elkezdődik a műsor, ugye elkészültek ezek az anyagok, és éppen a vágás, a felvételek elkészültek, a vágás, illetve az utómunkákat végezzük. Minden 12 epizódból áll, az epizódokat igazából témakörökre bontva így kell elképzelni, 12 témakört feldolgozva szeretnénk,